Továbbra is kávézó a világ végén, benne pedig a jó kis rakétás híreink, és akkor ahogy azt ígértük nektek, tudjuk, hogy már tűkön ültetek, hogy akkor mikor kapjátok meg azokat a híreket, amiket csak így bebedobtunk be, tréleresztünk nektek. Hát kezdjük azzal a nem annyira vidám hírrel, illetve ez nem tudom, hogy mennyire új hír, megmondom őszintén, én ezzel tisztában voltam, de Balázs, neked ez úgy tűnik, hogy újdonság.
Én nekem új hír, hogy melegben gyorsabban meghalunk.
Ja igen, most nem is a melegben meghalunkra gondoltam, igen, hanem a következő. Az nekem is új hír volt, hogy melegben gyorsabban meghalunk.
Jó, igen. Ezek után akkor járatni fogjuk a klímát szerintem, ahogy itt érkezik a tavasz, mert hogy arról ugye beszéltünk szerintem egy-két hónapja, emlékeztek, hogy újra számszerűsítették azt, hogy a dohányzás mennyivel rövidíti meg az életünket, dumáltunk arról, hogy akkor az alkohol most segít-e, hogy tovább éljünk-e vagy sem, ez a bizonyos egy vagy két pohár naponta ez oké-e vagy sem. Na, most a hőmérsékletről jött ki egy érdekes kutatás, amit a Dél-Kaliforniai Egyetemen végeztek el. Érthető valószínűleg, hogy ott állt neki egy kutató ezt a témát feltárni,
mert
nem nagyon fáznak abban a pillanatban, hogy kilépnek az épületeikből.
Gondolom azzal kezdte, hogy megnézte az átlag életkort égövenként, ugye?
Igen, gondolom, valószínűleg ezzel kezdte, vagy hogyha nem, akkor azzal kezdte, hogy fogott.
És kiderült, hogy akkor Afrikában sokszor nem is az éhezés miatt élnek olyan rövid ideig, hanem az irdatlan meleg miatt.
Hát ez közre játszott, de azért ahogy
megfogtalak.
Igen.
Ennyire nem ment messzire a kutató, de biztos vagyok benne, hogyha megkapja a zöld lobbitól a kellő támogatást, akkor ezt is fel fogja mérni, de nem ő annyit csinált egyébként, hogy fogott...
Ő csak kaliforniaiakat mért, nem?
Nem, ő Egyesült Államok bélieket, 56 éven felülieket, akiknek volt nagy laborjuk, tehát nagy vérképük az elmúlt évekből, azt hiszem, hogy ilyen 8-10 évvel ezelőttről, 3600 embernél nézte meg azt, hogy megnézzük most a vérképüket, megnézték akkor a vérképüket, megnézzük most a vérképüket, és hogy sejtszinten, tehát a biológiai életkoruk mennyi lehet. És ez a minta elég nagy volt ahhoz, ezt sejtettük már eddig is, hogy bizonyos hatások megrövidíthetik az életünket, amik összefüggnek a hőmérséklettel, de folyton ott volt, hogy de hát ugye az a származásunk, a szociális helyzetünk, a génjeink, a nem tudom mi, azt mondták, hogy ez az alany mennyiség már elég volt ahhoz, hogy pontosan meg tudják mondani, hogy mire a középkorú leszel, tehát ugye ilyen 56-64 éveseknél már több mint egy évet számít azt, egészen pontosan 14 hónapot átlagban, ha az évnek több mint a felét olyan helyen töltöd, ahol több mint 31-32 fok van.
Hát igen, nyilván ez egy terhelés a szervezetre, egy ilyen szintű meleg, tehát nem annyira meglepő, de ami érdekes volt benne, és nem is nekem jutott eszembe, hanem ilyenkor meg szoktam nézni a kommenteket a cikk alatt, és ott valaki felhívta arra a figyelmet, hogy van egy olyan passzus benne, hogy azt nem nézték, hogy ezeken a helyeken, hogy van-e légkondi, vagy nincs. Ami azért lényeges, mert simán lehet, mert hogy nem nézték, mert hogy simán lehet, hogy akkor ezek szerint mondjuk nem a meleg miatt él rövidebb ideig, hanem mondjuk az intenzív légkondicionáló használat miatt, ami ugye tudjuk, hogy azért egy csomó mindenféle problémát okozhat, tehát ezt le kellene választani, mert hogyha igazából meleg helyen élsz, de non-stop légkondiban ülsz, akkor voltak éppen nem értéged az a túlságosan sokat az a meleg hatás. Tehát, hogy ezek...
Cserébe viszont a jó kis légkondi.
Igen.
Lehet, hogy én vagyok butuska, nem olvastam a cikket.
Semmiképpen nem vagy butuska.
Mihez hasonlítja, vagy mihez képest vannak a...
Éjszakabban élők, tehát azok, akik olyan fogták, és megnézték azt, hogy mely városokban élnek ezek az emberek, ez a durván 3,500 ember, és az, hogy az adott városban az elmúlt 10 évben hogyan alakult a hőmérséklet az amerikai meteorológiai szolgálat szerint, azt vették alapul, mint hőterhelés.
Az jutott eszembe, hogy vannak ezek a zöld, vagy kék zónák, ahol nagyon sokáig élnek az emberek, és azt mondom, hogy ebből az egyik kék zóna, az talán Szardínia?
Én nekem is úgy rémlik, ott van, te is láttad ezt a filmet a Netflixen, hát, ahol végigjárja egy riporter?
Bele-bele néztem, nem néztem végig, na de hogy Szardínia azért nem nevezhető hűvösejnek, és azért mégis ott élnek a legtovább.
De nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ezek az emberek, akik ugye 90-100 évesek, azok fél éven keresztül több mint 30 foknak lettek volna kitéve az életük során, még ott is.
Igen, meg lehet, hogy fönn vannak magasabban mondjuk kicsit a hegyekben.
Nem tudom, és hát nyilván egy csomó minden tudja ezt ellensúlyozni. Hát pont ebben a kékzónás filmben volt, nekem nagyon tetszett amúgy, nagyon sok izgalmas gondolat fogalmazódik meg az emberben azzal kapcsolatban, hogy mitől lehet tovább élni. Volt a japán példa, ahol a közösséget emelték ki, itt az olaszoknál, hogyha jól emlékszem, a folyamatos sétálás, tehát a gyalog menni viszonylag meredek kis falvakban, tehát ott föl kell menni a templomhoz, meg le kell jönni a templomból.
Bocsánat, Japánnál nem volt a étkezés esetleg?
Dehogy nem, ugyanúgy előjött az étkezés. Ami talán a legkülönösebb volt, az pont az amerikai példa, ahol egy talán kaliforniai vagy nevadai, kifejezetten forró kisvárosban találtak nagyon sok embert, aki közel van a 90-hez, vagy talán el is hagyta azt, és ott például a vallási közösséget emelték ki.
A viccből akartam mondani, hazaszeretet.
A zászló, az, hogy zászlóba tekerve alszanak.
Jó, de hát ha az nekik mondjuk nagyon jó érzést ad, és ad egy valahova tartozást, akkor ez akkora pluszt ad, hogy az lendít rajta.
Igen, nagyon ezek... nem lőttem mellé.
Nem. Sőt.
Egyáltalán nem.
Ott kifejezetten közösséget emelték ki. Tehát azt mondta, hogy vannak programok, össze lehet járni, én szerintem 90 évesen pingpongozni fogok, és esetleg elkísértek ti. 100 évesek ezen a ponton, azt hiszem, akkor az nagyon jó lesz. Azt nagyon-nagyon várom.
Simán. Szeretek pingpongozni.
Meg is verünk. Addigra meg is verünk pingpongon, mert fejlődni fogok.
Ezt akartam mondani, megverhettek, csak utána pingpongozhassunk is egy kicsit.
Én pingpongban verlek meg majd, jó?
Jó.
Ja, én nem.
A Márk meg csak úgy simán, persze. Ő lesz az egyetlen testépítő 100 éves egész Magyarországon.
Na ja, szóval, hogy igen, tehát ez olyan szempontból viszont félretéve a poént, hogy azért nem jó hír, mert ugye mi is egyre inkább ki vagyunk téve ennek itt a Kárpát-medencében is, hogy ilyen melegek legyenek, hiszen gondoljunk az utóbbi egy-két, hát a tavalyi nyár is nagyon meleg volt, a tavaly előtti nem volt annyira, de az előtti meg megint csak, és azért jócskán voltak itt is 37-38 fokok, és ugye mi mindig nézzük, hogy apáméknál, akik Dél-Spanyolországban, nem teljesen Andalúziában, de azért eléggé lendélen élnek, és mindig az volt, hogy hú, nekik náluk iszonyú meleg volt, hogy nagyon sokszor volt náluk melegebb már, mint nálunk.
Fordítva. Náluk
bocsánat,
melegebb,
igen,
náluk.
Igen. Olyan is volt.
Olyan is volt, Spanyolországban melegebb volt.
Ha láttátok volna az arcát, úgy kijelentette azt.
de nem így van. Egy csomószor melegebb volt.
Felháborító.
Na szóval, hogy igen, tehát hűvösebb volt ott, tehát hogy itt nálunk nagyon keményen rá. Ráadásul ugye nagyon száraz a levegőnk, tehát, mert amíg a tengerparton vagy, azért ott legalább a tenger felől jön valamiféle pára, ugye nagyon sokszor magas a reggeli harmad.
Ebben biztos vagyok, hogyha van tenger, amiben be tudsz menni nap, mint nap, vagy csak a levegőjét szívod, az biztos nem kell kutatónak lenni hozzá, hogy... Én magamról el tudom dönteni, hogy biztos, hogy egy pár évet hozzátenne az életem.
A tengernél csak így üldögélsz, és akkor azt a milliót magadba szívod, a sós levegőt, meg ahogy a hullámok így szépen mossák a tengerpartját, az így érzed, hogy így oldódik. Olyan, hogy bedobnál egy sört már csak attól, hogy ott ülsz, és ha még egy sört is bedobsz, akkor meg win-win.
Nekem ez működik Zánkán is amúgy, csak ne építsék be a maradék kis strandocskát, csak azt hagyják meg, legyenek kedvesek.
Ja, de a nádas az nem kell.
Dehogyis, a nádas, mi szükség van a nádra? Ne vicceljünk már, ilyen madarak. Persze.
Szúnyog, rengeteg szúnyog.
A békáknak olyan hangja van, ki lehet akarja azt hallgatni.
Jó, hát nem, ezt megoldják, szóval emiatt ne aggódjatok.
De apropó egyébként probléma megoldás. Én azt gondoltam, hogy majd itt a globális felmelegedés ellen is karba öltve el fogunk indulni, és az olajtársaságokkal közösen megoldjuk ezt a dolgot.
Ők lesznek az élen.
Igen, mi pedig csak követjük őket lelkesen.
Én ezebe képzelem el őket egy ilyen nagyon hosszú, ilyen fehér lepelbe, ilyen virágkoszorút fűznek így a fejükre, és így táncolnak előre, és az emberiség megy utánuk. Táncolva a szép zöldőben.
És amikor elfáradunk, akkor leülünk egy kicsit, és szívószál nélkül iszunk egy üdítőt.
Uh-huh, papírpohárból.
No, hát úgy tűnik legalábbis a tekrán.
Ezt csinálják, csak olajfoltot húznak maguk után.
Elég csúnyán, igen.
Szóval a TechCrunch-on lehetett olvasni egy cikket, ami elég elgondolkodtató volt ezzel kapcsolatban. Mondjuk nekem már az olaj és gázvállalat neve is elgondolkodtató, ami Occidental, ami ugye majdnem Accidental, igen, ami véletlen, igen. Ami nem gondolom, hogy a olajszivárgások után egy olyan szerencsés névnek tűnik, de hagyjuk, valószínűleg nem ez a legnagyobb hiba velük kapcsolatban, hanem ugye olvastunk erről sokat, mi is beszélgettünk róla, hogy a széndioxid kivonása a légkörből, az micsoda ígéretes technológia, és hogy ebbe investálnak ezek a cégek.
Bár
is.
Én ugye mindig fenntartásokkal viseltetek ez iránt, mert azt mondom, hogy a fák pontosan ezt csinálják, és sokkal inkább abba kellene fektetnünk, hogy mondjuk sok-sok fát ültetünk, sőt, még inkább nem vágunk ki sok-sok fát, na de mindegy, igen, tehát hogy ez értem, hogy azért lehet, hogy nem tudjuk azzal az intenzitást, aki színi a légkörből, mint hogy ezek a gépek. Na de hát igen, hogy mire használják föl ugye ezt a széndioxidot.
Hát úgy tűnik ahhoz, hogy több több olajat tudjanak kitermelni.
Igen, mert ugye ez a tudom, jól mondom, mert magyarul ez a frackingnek mondják, hogy frakkolás. Tudod, ez a frakolaj, mert ugye az olaj, amikor a nagy bőségben volt, ugye jelen, akkor az volt a csodálatos benne, hogy lefúrtál valahol, ahol volt olajmező, és így kitört az olaj, mert a nyomás alatt volt, és csak egy csapot kellett rárakni, tehát olyan szinten ömlött ki az olaj. Ugye ez a nyomás, ez egyre csökkent, egyre mélyebbre kellett lefúrni, és most már egy csomó olyan olajkészlet van, ahol nincs meg ez a nyomás, hanem ilyen különböző kőzetek között van így megbújva, kvázi csak így az alja egy ilyen eléggé dzsúvás vacakolaj.
Amikor a tubusos sajt, emlékszel?
Na, olyan.
Ha már végén jártál, de még azért csak egy kicsit egy falat kenyérre még valahogy szét kellett vágni. A fogkrém ugyanez.
Na, hát ezek a olajkészletek, ezek ilyenek, és akkor ugye az, hogy azt ki lehessen szedni, valamilyen módon nyomást kell oda bevinni, és akkor ezt a légkörben megkötött széndioxidot bepumpálják ezekbe a területekbe, és akkor a föld alatt tároljuk őket, ja, hogy közben véletlenül kinyomják a másik oldalon a bent lévő olajat, ja, hát ez már csak egy mellékes apróság, és akkor igen.
Ahogy látom, ez a win-win.
Igen, nem értjük, miért nem csökken a széndioxid, pedig már egy csomót megkötöttünk.
Jó, de jelentősen többet kötnek meg, és visznek le, mint ami már kijön, nem?
Hát nem tudom, a pontos számadatokat nem tudom, de attól tartok, hogy nem. Tehát szerintem azért ez így elég rendesen megy, de megint csak
hangsúlyozom. Hogy tudnám megvédeni őket, várjál. Húzd az időt, Balázs.
Hát úgy lehet őket megvédeni, hogy azért a világnak közben továbbra is iszonyatosan nagy igénye van olajra. Tehát azért ez egy szép utópia, hogy jó, akkor most elzárjuk, és a holnaptól nem lenne semmiféle olajkitermelés, azért elég nagy kakiban lennénk. Tehát, hogy ez egy szép, de egyelőre azért még nagyon-nagyon durván függünk tőle, tehát gyakorlatilag az hajtja a civilizációnkat, tehát, hogy ti is mind ide jöttetek valamilyen közlekedési eszközzel, ami útomódon, még a tömegközlekedés, a közösségi közlekedés volt, az is nagy valószínűséggel
én
valamilyen.
Én szintiszta olajjal jöttem.
Na hát igen, én szintén, tehát hogy azért nagyon nehéz, és megint csak azt hozom föl, hogy ez még itt a Nyugat-Európában, meg Amerikában még így ilyen szép álom, hogy akkor ugye elektrifikáljuk ezt a dolgot.
Bezzeg.
De mondjuk de Közel-Kelete, meg Afrika, meg ilyen helyeken, hát ott még hát legjobb esetben is évtizedekre vagyunk attól, hogy ott le lehessen váltani ezeket a régi gépeket. Hogy?
De addig is születnek azért jó ötletek. Leginkább
Mikár!
Persze... föl akartalak rá kérni, hogy elénekeld az új főcímünket, a Picard kapitányhoz.
Még egy-két verzen még hátra van. Még.
Ugye ő az a svájci pszichológus és közben környezetvédelmi aktivista, aki ilyen napelemes járgányával körberepülte a Földet, és mellesleg gazdaságilag fönntartható és zöld vállalkozásokat gyűjt össze Solar Impulse nevű alapítványánál. Na, most lett egy olyan cég, és nagyon meglepett, és kíváncsi voltam, hogy átmegy a McManamy szűrőn, illetve a Marvin féle hiszem, ha látom szűrőn. Egy olyan céget talált, amit Ocean Ecostructures, azaz óceáni ökostruktúrák névvel láttak el a megálmodói, és mesterséges zátonyokat csinálnak halacskáknak, meg hasonló az óceánban élő mindenféle izéknek, hogy jó, úgy éljenek, mint korábban. Igen, ez teljes hülyeség?
Nem, abszolút nem. Tehát ezt nagyon sok helyen csinálják. Tehát eleve az van, hogy érdekes módon, ha mondjuk egy roncsot megszabadítasz mondjuk az olaj, szennyező olajtól, és leereszted valahol a tengerben, az is tulajdonképpen jót tesz a környezetnek.
Mert élőhely?
Élőhelyet teremt meg, búvóhelyet, és hát azonnal belepik a különböző élőlények, és akkor ezt nagyon sok helyen csinálják, hogy ilyen mesterséges zátonyokat hoznak létre. Ejlátban merültem egy párszor a Vörös-tengerben, és ott nincsen nagyon sok természetes korallzátony, mert ez egy ilyen homokosabb része a Vörös-tengernek, és ők nagyon sok ilyet csinálnak, hogy ilyen fém szerkezeteket építenek, és akkor arra rátelepítenek némi korallt, és akkor így hoznak létre. Úgyhogy ez
én
egy valid valami.
Én találtam most ezennel a Legónak egy remek kalandot.
Legózátony a tengerben?
figyelj, kicsi, nem is kell összerakni őket, mert tudod, ilyen megfordítasz egy legót, az ilyen zegzugos.
Igen.
Csak sajnos valószínűleg bomlik szépen, de biztos. Hát lassan, igen. De biztosan. De igen. Majd maximum olyanból csinálják a brikkeket, amik nem.
Az egyébként se ártana már, mert ugye meglehetősen nagy mennyiségű mikroműanyag lenyomata van egyébként a LEGO gyárnak, bármennyire is szeretjük őket, de hogy hát azért az egy elég masszív, viszonylag nehezen lebomló műanyag, amit ők előállítanak.
Bár ugye, hogyha meg annyira nehezen lebomló, hogy le se bomlik, akkor újra jók vagyunk.
Illetve ha nem a mikro részét nézzük, igen, akkor önmagában az, hogy vannak olyan játékok, amik 30-40 évvel később is használhatóak, de cserébe nem kellett elkészülnie valamilyen másik játéknak. Ez egész jól hangzik, de hát én LEGO lobbista vagyok. Én is abszolút, nekem.
Csak
én is
szerintem ahhoz legod. Képest, ahogy a LEGO volt a mi időnkben, akkor tényleg így családról családra vándoroltak a LEGO. Most azért már sajnos a LEGO az már nem az. Tehát, hogy veszel most egy LEGO készletet, egyrészt 76-szor annyi darabból áll, mint akkor, mindenre egy külön darabot.
De ezt tudod, hogy radikálisan lecsökkentették. Szóval itt ők már javulnak, mert ja, az, amit értem. Mondasz, ebben ez tökéletesen jól látod. És még jó,
meg nem tudsz már, tehát, hogy egy picit már sajnos ez is arra az útra lépett, ahogy én látom, hogy igen, persze meg lehet magyarázni, hogyha nagyon extrém prodigy agyad van, akkor valóban elő tudsz állítani egy másik szép valamit. De most már annyira speciálisan azt kell felépíteni, amihez megvan az ekkora könyvet, hogy nagyon nehéz belőle.
10 éve pont ezzel állították újra növekedési pályára a céget, amellett, hogy csomó ilyen együttműködést elkezdtek, hogy lecsökkentették a használt alkatrészek számát. Egy utolsó elgondolkodtató környezetvédelmi meglátás még itt, amit hoztam nektek. Attól, hogy az ember valamiben zseni, nem biztos, hogy másban is az. Larry Ellison, akit az Oracle alapítójaként ismerünk, és egy valódi, hatalmas számítástechnikai guru, ő vett egy szigetet Hawaiion, ahogy ezek az emberek szokták, jó 300 millió dollárért, körülbelül egy évtizede, ráköltött fél milliárd dollárt, hogy itt akkor majd mesterséges intelligenciával hajtott melegházak fognak dolgozni, és a robotok majd learatják a learatnivalót, és hát azóta is itt tartanak.
Hát igen, szóval ez a mezőgazdaság, ez egy nagyon-nagyon specifikus műfaj, meg ugye ott is megint a kommentekben hívta fel valaki aki erre a figyelmet, ami szintén nagyon elgondolkodható, hogy attól még, hogy valaki sikeres lesz egy adott területen, ugye hajlamosak vagyunk rögtön zseni neki kiáltani, miközben egy csomószor arról van szó, hogy valaki éppen jókor volt, éppen jó helyen, és egyáltalán nem biztos, hogy semmivel, vagy bármivel is nagyobb zseni lenne, mint bárki más, csak egyszerűen szerencsés volt egy adott ponton. Tehát ezért sokszor ezek az emberek belevágnak valami másba, ott már messze nem olyan sikeresek. Ettől függetlenül szerintem tök jó, és nyilván az összes ilyen új technológia útja az ilyen kudarcokkal van kikövezve, hát próbálkozni kell.